Jézus így szól tanítványaihoz. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek az öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Kedves hallgatók, kedves testvérek, arra tanít minket Krisztus ezekben a mondatokban, hogy amilyen mértékkel mi mérünk, úgy fognak nekünk is visszamérni. Ha mi ítélkezünk, bennünket is elítélnek. Hová lennénk akkor, ha Isten az igazság mérlegére tenne minket? Az igazság mértékével mérne nekünk? És látnánk azt, hogy mennyire kevés jó van az életünkben, mennyire sok, amit elmulasztottunk, és elmulasztunk nap mint nap. Sok mindent mennyivel szebben, nagy lelkűbben tehetnénk. Isten nem az igazság, hanem az irgalom túlcsorduló mértékével mér nekünk. Eszünkbe juthat a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd. Jézus egy szolgát ábrázol, akinek egy szolgatársa 100 dénárral tartozik. És ő elkezdi folytogatni, börtönbe akarja vettetni, ahol majd megostorozzák, kínozzák, hogy megfizesse az adósságát, esetleg eladják adós rabszolgának. Hányszor valahogy mi is így vagyunk, amikor megsértődünk, elítélünk másokat, nem bocsátunk meg, neheztelünk. És elfelejtjük azt, amivel ez a példabeszéd elindul, hogy ennek a szolgának az Úr 10 000 talentum adósságot elengedett. Óriási, kifejezhetetlen pénzösszeg ez. Az egyik korabeli uralkodó Heródes Antipász évente 200 talentum adót fizetett. 10 000 talentum szinte fölfoghatatlan, elképzelhetetlen összeg. Azt jelzi Jézus ebben a példabeszédben, hogy Isten szeretete fölfoghatatlan, felülmúlhatatlan. Önmagát ajándékozta nekünk. Ahogy később Szent Alfonz megfogalmazza, rettentő mértékkel mérted szeretésed. Isten önmagát ajándékozza nekünk, az életét adja értünk a kereszten, az utolsó csepp véréig szeret. Ebben a háttérben kell látnunk az életünket. Isten nem elítél, hanem fölemelni akar. Egy híres francia filozófus Jean-Paul Sartre mondja el, hogy kisgyerekként nagyon belenevelték azt a képet a háromszögből ránk meredő isteni szemről. Arról, hogy Isten mindent lát, és minden tettünket följegyzi és megítéli. És egyik alkalommal gyufákkal játszott, nem figyelt oda, és egy nagyon értékes szép terítőre ráejtett egy égő gyufát. A terítő kiégett, ő nagyon megijedt, de nem látta senki, összegyűrte a kis terítőt, begyömöszölte egy szekrény mögé. Azonban hirtelen eszébe jutott, hogy Isten látta. A könyvébe följegyezte, a végső napon majd ezt számon fogja tőle kérni. És azt írta, hogy ekkor kisgyerekként mélységesen fölháborodott azon, hogy ki ez az Isten, aki mint egy rendőr állandóan a nyomában van, a sarkában van, nem tud tőle megszabadulni. Minden tettét látja. Mindenért megítéli. Azt írja később felnőttként ebben az írásában, hogy akkor kisgyerekként elhatározta, hogy ő ateista lesz. Ő nem fog ilyen félelmetes lelkiismereti terhekkel élni. Ő szabad lesz. Mit jelent ez, hogy Isten mindent lát? Ha Jézus példabeszédeit olvassuk, amelyeket a mennyei atyáról, az Istenről mond, akkor egy döbbenetesen más kép tárul elénk. Gondolhatunk a tékozló fiú történetére. Az atya egy hatalmas nagy összeget, mai összegben számítva, mai pénzben számítva egy több millió forintos összeget odaad a kamasz fiának, hogy próbáljon szerencsét. Ezt eleve lehetett látni, hogy a fiú csak elpazarolni fogja. Ennyire balga lenne az Isten. Jézus ilyennek ábrázolja őt. És Isten valóban így tesz az emberrel. A legnagyobb kincseinket a kezünkbe adja. Egy kicsit ránk bízta az egész földet, pedig látta, hogy mennyi háború lesz, mennyi szörnyűség. A szülőkre bízza a gyermekeket, a remek műveit, pedig látja, hogy mennyi sérülést, mennyi sebet is át fognak örökíteni. Nem állított mellénk rendőrséget, hogy legalább a nagyobbak lövésektől megóvjon. Isten bőkezűen szabadságot ad nekünk, lehetőséget, kincseket. Ahogyan lehetett erre számítani, a fiú mindent elveszít, és félve indul haza. És Jézus azt mondja a példabeszédben, az apa messziről meglátta a fiát. Meglátta, mert várta. Talán minden délután kint ült a háza előtt, és figyelte az utat, hogy jön-e már. Isten házában nem leszünk váratlan vendégek. Ez apa nem azért engedte el a fiát, mert mindegy volt neki. Csinálja, amit akarsz, nem törődöm vele. Lélekben végig a fiával volt. A pokoljárásait mind átélte. És azt olvassuk, megrendült, eléje futott, átölelte. Mielőtt a fiú bármit mondott volna. Mielőtt bocsánatot kért volna. Az atya már megbocsátott. És nem nézte azt, hogy moslékos a ruhája. Nem kérdezte tőle, hogy hol van a pénz. Talán nem is látott egészen jól ez az atya. Talán könnyes volt a szeme. Ő csak a fiát látta. Azt mondta, a fiam halott volt és életre kelt. Elveszett és megkerült. Ilyen az Isten tekintete. Nem egy háromszögből ránk meredő bírói tekintet. Isten nem kívülről látja az életünket, nem egy betolakodó. Szent Ágoston azt mondta, közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz. Jobban ismer minket, mint mi saját magunkat, és jobban szeret minket, mint mi saját magunkat. Belülről éli végig az életünket. Talán lehet azt mondani, hogy amikor vétkezünk és elbukunk, Isten lesüti a szemét, és fölsegít. Az ő közelsége nem megalázó, hanem megtisztító és fölemelő. Egy amerikai pap, Baus írja azt le, hogy egészen fiatalon egy templomba jártak, ahol a templomnak az egyik boltíve fölött hatalmas nagy méretben ott volt ábrázolva az Isten szeme, a Szent Háromságot jelző háromszögben. És ő iskola után igen gyakran bejött a templomba, egy néhány percre legalább letérdelni ott a Szentségi Jézus Isten jelenléte előtt. És egyik alkalommal, ahogy ott térdelt, egy idős néni volt még rajta kívül a templomban, meglátta őt, és odahívta. Megkérdezte tőle, ugye te is a Baus fiúk közül vagy? Ő bólintott, mire az idős néni azt mondta, látod, ott fönt a boltívnek a tetején, ott látod ábrázolva az Isten szemét. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az ábrázolás azt jelenti, hogy Isten mindent lát, és mindent számon fog kérni, mindent följegyez. Szeretném, hogyha tudnád, hogy ez a szemez nem ezt jelenti, és nem ezt üzeni, hanem azt jelenti, hogy Isten annyira szeret, hogy nem tudja a szemét sem levenni rólad. Az Úristen végtelen szeretettel tekint ránk. Az ő tekintete nem egy elítélő, bírói tekintet. Az ő bölcsessége nem az elítélés bölcsessége, hanem a szeretet balga bölcsessége, amely szépnek tudja látni az embert a gyöngeségében is. Ezzel a mértéktelen mértékkel szeret minket az Isten, akar minket fölemelni, újjáteremteni, és arra hív minket, hogy mi is ugyanígy tekintsünk egymásra. A Boanerges együttes énekét hallgatjuk, az Úr Jézus kegyelméről, irgalmáról, szeretetéről, és kérjük, hogy ez járja át a mi hétköznapjainkat, a mi tekintetünket is.
Oly végtelen, nem hagytál elveszni bűn mélyében. Keresztfádnak titkait mondtad el, és meg is értette szívem, hogy drága féred folyt a bűneimért. Keresztfádnak titkait mondtad el, és meg is értette szívem, hogy drága féred folyt a bűneimért. Szentségben élni veled tudom, szolgálni téged nincs boldogom. Küldd le rám áldott szellemet, töltsd be, Úr Jézus, a szíveket, hogy együtt áldjuk drága szent neved. Küldd le rám áldott szellemet, töltsd be, Úr Jézus, a szíveket, hogy együtt áldjuk drága szent neved. Oly közel az Úrra, úgy várunk rá, hogy elvitt magadtól e Krisztián.
Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. Amilyen mértékkel ti mértek, olyannal fognak nektek is visszamérni. Adjatok, és semmi viszonzást ne várjatok. Akkor majd jó tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek az öletekbe. Isten mértéktelenül, végtelenül szereti az embert, és minket is ugyanerre akar tanítani, hívni. Nemrégiben beszéltem valakivel, ki alig túl az 50. életévén, egy másfél év leforgása alatt mind a két szülőjét elvesztette. Hirtelen rádöbbent arra, hogy mennyire rövid az élet. Milyen kevés néha a lehetőségünk, hogy kifejezzük a hálánkat, szeretetünket, tiszteletünket. Attól kezdve az életének az egyik alapmottója ez lesz: az élet túl rövid ahhoz, hogy veszekedjek, hogy haragudjak. Szeretni akarok, adni akarok. Túl rövid az élet ahhoz, hogy veszekedéssel töltsem. Milyen jó lenne megtanulni ezt. Az életünk Isten végtelen jóságából lett. Arra kaptuk, hogy mi is adjunk, építsünk, alkossunk. Nem az aratást bízza Jézus ránk, nem a búza és a konkoly szétválogatását, nem az ítélkezést. Ez az Isten dolga. Csak ő látja a maga mélységében minden ember tettének az értékét. Ránk a magvetést bízta. az, hogy amit tudok, azt javítsam, építsem. Milyen jó lenne megtanulni ezt, hogy ne ítélkezzünk. Mi emberek olyan sokszor ostobán ítélünk, pedig egy másik életből csak a felszínt látjuk, a jéghegy csúcsát. De azt, hogy mit is élt át ez az ember kicsi gyerekkorától kezdve mostanáig, hogy mennyi sebet kapott az életben, mennyi terhet hordoz, hogy mennyi kincs van benne, csak talán nincs, aki észrevegye, előcsalogassa, hogy mi is lakik abban a másik emberben, néha alig-alig sejtjük. Mi emberek olyan ostobán ítélünk. Egyedül Isten az, aki úgy lát minket, ahogyan vagyunk, és ő nem akar minket mégsem elítélni. A házasságtörő asszonynak azt mondta, asszony, én sem ítéllek el. Kelj föl, és ne vétkezzél. És azt mondta egy másik alkalommal a tanítványainak, az emberfia nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Az evangélium ezzel nem valami fajta vakságot vár el tőlünk. Nem azt várja, hogy a feketét is fehérnek mondjuk, hogy mindenre kedvesen mosolyogjunk. Ezt is olvassuk a Bibliában, a szeretet nem örül a gonoszságnak, hanem örömét az igazság győzelmében leli. Sőt, Jézus azt is mondja, ha vétellened fele barátod, fedd meg, nem azt mondja, hogy nyeld le. Sokszor lenyelni talán kényelmesebb lenne, könnyebb, szőnyeg alá söpörni. De néha a szeretet azt kívánja, hogy próbáljak meg szólni, figyelmeztetni. Ha számít, az a másik ember. Próbáljam őt segíteni a helyes úton. Jézus nem vakságot kér tőlünk, nem is némaságot. Nem azt kéri, hogy a rosszat is jónak mondjuk, hanem azt kéri, hogyha ilyet teszünk, hogy valakit figyelmeztetünk, meglátjuk a másik tetteiben a negatívumot, akkor végtelen alázattal, szelídséggel próbáljuk őt a helyes útra vezetni, mindig annak tudatában, hogy a teljes életét nem látom. Ő fölötte egyedül az Isten ítélhet. Az élete Isten kezében van. Én csak egy apró testvére vagyok, aki próbálom őt segíteni a helyes úton. Egy német iskolában egyik délután eltűnt 200 euró. Ez egy kórusiskola volt, ahol együtt is laktak a növendékek. Két növendék volt bent abban a szobában, ahonnan a pénz eltűnt. Az igazgató mind a két gyereket meghallgatta, és lassanként a kihallgatás nyomán az egyik bevallotta, hogy ő volt a tettes. Az igazgató azonnal döntött, hogy ezt a fiút eltávolítja az iskolából és a kollégiumból. Nem tudnak tovább ilyen módon létezni, ha van közöttük egy teljesen megbízhatatlan gyerek, aki akár még a lopásra is képes. Telefonáltak is a fiú apjának, hogy jöjjön el a fiáért. Az apa nem akarta elhinni ezt a hírt. Azt mondta, biztos tévedés, az ő fia ilyet soha nem tenne. De az igazgató mondta, hogy sajnos nem tévedés, a fiú maga is beismerte a lopását. Az édesapa jött, teljesen leforrázva, kétségbe esve. Pakolta össze a fia holmiait, és indultak vele haza az autóval. Hazafelé kérdezgette is a fiát, hogy hogy tudtál ilyet tenni. Tönkreteszed a teljes jövődet. Erre neveltünk téged. A gyerek nem sok választ adott, inkább csak hallgatott. Következő nap este újra csöngött ennél az édesapánál a telefon. Az iskola igazgatója volt az, és elmondta, képzelje, a maga fia tényleg nem tolvaj. Kiderült, hogy a pénz csak eltűnt, becsúszott két deszka közé, ahogyan össze voltak tolva a padok. De akkor miért vállalta, miért mondta azt, hogy ő volt, aki ellopta a pénzt, miért vállalta magára? Kérdezte az édesapa. Mire az igazgató ezt felelte, én is megkérdeztem ezt magamtól, és aztán egyből megértettem. Az a másik fiú, akivel bent voltak ebben a teremben, a kollégiumunk legjobb tehetségű, énekese és zenésze. A maga fia, amikor eltűnt a pénz, rögtön fölmérte, hogy mivel nem ő lopta el, akkor biztosan ez a nagyon-nagyon tehetséges fiatalember lehetett. Ő volt a tolvaj, valahogyan megtévedt. És a maga fia magában hirtelen elhatározta azt, hogy föláldozza magát. Azért, hogy ez a rendkívül tehetséges fiú megmaradhasson az iskolába, az iskolában talpra állhasson, beláthassa ezt a hibáját, folytathassa a tanulmányait. Lehet látni, hogy talán egy hatalmas művész kerekedik majd belőle. Aztán az igazgató még ennyit mondott, büszke lehet a fiára, holnap reggel várjuk őt az iskolában. Örülnék annak, ha sok ilyen diákunk lenne, mint amilyen a maga fia. Milyen felszínesen ítélünk néha. Hányszor nem látjuk egy tettnek a belső motivációját, a mélyét. Milyen gyakran csak a felszínt látjuk. Kis Szent Teréz életében is volt egy nagyon hasonló eset. Rendkívül rossz hangulat volt a rekreáció alatt a nővérek között. És hirtelen bejött egy nővér, hogy segíteni kellene kint az udvaron. Teréz nővér rögtön gondolta, de jó, ki lehet menni innen, egy kicsit felszabadulni ebből a nyomasztó hangulatból. De látta, hogy a másik fiatal nővér is, akivel együtt voltak noviciák, ő is szeretne kimenni. És ezért szép lassan mozdult csak meg, úgy intézte, hogy a másik nővér legyen az első. Mire az idős nővérek közül valaki gúnyosan megszólal, Teréz nővér ezt a gyöngyöt nem fogja a mennyei koszorújába betenni, túlságosan lassú és lusta volt. Teréz nővér ekkor értette meg, hogy soha nem szabad senki fölött sem ítélkeznie. Az ő lassúságának az egyetlen motivációja az volt, hogy a másik nővértársán segítsen. Kedves hallgatók, kedves testvérek, erre tanít a mai evangélium. Isten mérték nélküli, nagy lelkű, bőkezű szeretetére. És arra, hogy minket is erre hív, elsősorban nem az ítélkezésre, hanem arra, hogy adjunk, építsünk, alkossunk, hogy másokat is Isten szemeivel nézzünk. Ha figyelmeztetünk is valakit, azt végtelen alázattal tegyük. Segítsen bennünket ebben a mai napon a Szentlélek Úristen.